Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Benne vagyunk az utolsó sémában, ami nem azt jelenti, hogy az utolsó téma, mert ráadásul ehhez a sémához kapcsolódóan újabb meg újabb jó témák érkeznek meg hozzám, és aztán majd ezekről is szeretnék beszélni, de most ott tartunk, emlékeztek, hogy büntető készenlét séma. Valaki közületek mondta, hogy ő hallott és olvasott egy másfajta fordítást. Itt vagy? Valaki idejött hozzám, annyira izgalmas volt, hogy te ezt, hogy... Jó, mindegy. Tehát büntető készenlét séma, hogyan írjuk le ezt a sémát, a mi szempontunkból mi az, ami most nagyon fontos, hogy akire jellemző a büntető készenlét séma, ő nagyon is mindig abban a világban mozgott és nőtt föl, és ez az ő családi világa. És a családi világnak pedig az a hangulata, hogy ha bárki bármit rosszul tesz, de már az is elég, hogy ezt a szülő úgy gondolja, akkor ítélkezés történik, hogy a rosszra egyetlen reális és igazságos válasz az ítélet és az ítélkezés, és ebből mi fakad? A büntetés. És azt a kört, hogy valaki valamit nem tesz jól, ezt tulajdonképpen megszakítani nem lehet, hanem rögtön van a bűn, utána ismerd be, és utána jön a büntetés, és a büntetésből van a bűnhődés. Ennyi. Ami itt ebben a világban nagyon-nagyon fontos és értékes, az az igazság tisztelete. Mi helyes, mi helytelen, mi igaz, mi nem, mi jó, mi rossz, mi rendes és mi nem, mi méltányos, mi nem, ez itt nagyon jó. A probléma mivele, hogy abból, hogy ez jó, vagy rossz, vagy igazságos, vagy méltányos, vagy helyes, vagy helytelen, vagy bűn, vagy nem bűn, abból, mondjuk most kihúzom magam, mert nekem ez nagyon jól esik, keresztény ember számára a bűnből sosem következett a büntetés, és nem következett a bűnhődés, és nem következett az önsorsontás, és ez sosem következett. Hát ezt olyan jó kimondani. Há! Hanem a bűnbevallás, a bűnbocsánat, hát ez csupa jó dolog következett belőle. Hát ez az egésznek ez a gyönyörűsége. Oké, tehát mi az, ami itt van egy érték, de ez az érték aztán, ahogyan ezzel az értékkel bánik valaki. Ez az igazság, de hogy az igazsággal bánik, az szörnyű. Hogy az igazság nevében... Oké. És mi az, ami itt nincsen, pedig tulajdonképpen ezért kiáltunk, az, hogy ha történik valami rossz, valami baj, valami bűn, akkor mivel szeretnénk találkozni? Nem azért, mert hogy ezt nem tartjuk fontosnak, most igazságnak nevezem ezt a széket. Hanem azért, mert emberként arra vágyunk, hogy megértésben legyen részünk, együttérzésben, szolidaritásban, részvétben, megbocsájtásban. A keresztény szóhasználattal irgalomban. És amit nagyon hangsúlyoztunk, az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos, akkor ezt sosem tesszük úgy, hogy ezt a széket eltüntetjük. És azt mondjuk, hogy nem számít. Nem ez számít, a megbocsájtás számít, az irgalom számít, a semmi más nem számít, csak az együttérzés, a részvét, és ezt sosem mondjuk. Hanem, de milyen üzén kategórikusan beszélek, ugye, hogy mit mondunk, és mit majd mindjárt visszaveszek magamból. Inkább csak tulajdonképpen tényleg, hogy az érzéshez jutok, valahogy van bennem egy olyan jó eső érzés, hogy valahogy egész jól eltájékozódunk itt ebben. És az is jól esik, hogy erről tudok nektek beszélni. És az is jól esik, hogy milyen jó, hogy föl tudjuk tárni, hogy ha csak ez van, hát akkor hol van az igazság? Olyan mélyen van az emberi szemében az igazság érzet, ha mindig csak megbocsátás és irgalom, és akkor mi lesz az igazság érzetünkkel? Akkor tudattalanná válik, és ugyanúgy tönkretesz bennünket. És a másik, hogy amikor az igazságot nagyra tartjuk, akkor azt éppen azáltal tesszük, a múltkori alkalom egyik kulcsa ez volt számomra, hogy egy ponton túl, ha valóban az igazságot szeretnénk érvényre juttatni, már túl az egyenlőségen, bent a méltányosság világában, akkor tulajdonképpen épp az igazság elmélyítése és kiterjesztése miatt szükségünk lesz a részvétre, a megértésre, az együttérzésre és az irgalomra. Különben ez nem tud itt az igazság teljessége lenni. Pont a kiegészítő, kölcsönös érték párjára van szükségünk. És itt pedig, hogyha emlékeztek, és ez lesz most akkor a témánk, az érzelmi intelligenciánkat szeretnénk fejleszteni. Az együttérzésünket tudnánk és akarnánk fejleszteni. Nem elsősorban csak másokkal, főleg nem csak szülő-gyerek kapcsolat. A bennünk lévő gyerekkel szemben, magunkkal kapcsolatban, társas kapcsolatunkban, hogy akkor, ha valóban azt akarjuk, hogy az irgalom, a megbocsátás, a részvét, az együttérzés, az valódi, 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 valódi legyen. Egy ponton túl éppen arra van szükségünk, hogy megkérdezzük, hogy mi jogos, mi igazságos, mi rendes és mi nem. Különben nem tud fejlődni az érzelmi intelligencia. Pont erre lesz szükségünk. Pont erre, ezt gyönyörűnek látom. Hey! Na most, három pontról volt szó, de hogy tulajdonképpen mit is szeretnék, milyen szomjúst akkor érzelmi intelligenciát fejlesztjük, hogy ragadhatjuk meg egyszerűen azt, hogy miért jó ez? Azt szeretném megmutatni. Képzeljük el, ha bennem most legyen ez a szék, itt nincsen bennem elégséges érzelmi intelligencia, az együttérzésnek a kultúrája hiányzik belőlem, és egyszer csak átélem a haragot. Kultúra hiányában a harag mit fog csinálni? Elkezdek dühöngeni, a haragom átcsap agresszióba, vádaskodásba, másik leértékelésébe, valami pusztítókészletésbe, vagy betegségbe, minden magam elé is fordíthatom. Ha létezik az a harag, ami egy kultúrába, az érzelmi intelligenciájának, az együttérzésnek a kultúrájába ágyazódik, egyszer csak ezzel a haraggal elkezdek valamit csinálni, és ez a harag abba az irányba fog vinni, hogy valamit fogok építeni. Valamit másképpen fogok csinálni. Rájövök, hogy mi hogyan lehetne eredményesebb. Az a kedvenc, gyönyörűséges történetem a Márk evangéliumából az, amikor Jézus haragosan végigmérte azokat, akik ott ülnek a zsinagógában. Most direkt nem akarnék ezt veletek csinálni. Tehát haragosan végigmérte. Akkor megkérdezte, hogy na azt mondjátok meg nekem, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Életet veszni, hagyni, vagy megmenteni? És akkor hát akik ott voltak, ugye ezt képviselték, sokan ezt képviselték, hogy szombaton a zsinagógában nem gyógyítunk, mert az munka. Kérdezzünk meg egy orvost, ő is ezt fogja mondani. Az munka. És akkor Jézus, miután haragosan végignézett rajtuk, utána fogta és meggyógyította a beteget. Ezt így mondom most nagyon egyszerűen, a haragjával ordíthatott volna velük, tombolhatott volna, rácsapott volna 25-ször az asztalra, valaki megcsibálta volna a fülét, és hogy lehet ilyen együttérzés nélküli, részvét nélküli, írhatott volna egy kritikus blogbejegyzést, ami csak úgy fröcsög a rossz élményeiből fakadó kultúráratlan haragtól, értitek? És mi történik valakiben, vagy valakivel, aki érzelmi intelligencia világába tudja az együttérzés kultúrája, ebből a haragból valami hatékony cselekvés lesz. Hogy a harag egyszer csak úgy átalakul daccá, a dacból egyszer csak kijön minden ellenségesség, egyszer csak abból jön egy motiváció, hogy meg akarom nekik mutatni, ez megint csak átalakul, egyszer csak rájövök, hogy nem is nekik, hanem értük, akkor elkezd a haragom még finomodni, és egyszer csak az, ami innen indult, hogy lehettek ilyenek. Ugye ez mibe alakul át? Hogy szeretném, hogy jól legyetek. De haraggal kezdődött. Ha kultúra nélkül van a harag, akkor rombol, akkor meg gyógyít. Ez az a döbbenetes, hogy pont az ellenkezője történik. Hát a harag ugyanaz, harag. És a haragból rombolás van, vagy építés és gyógyítás. Gyerünk. Van a félelem. Félelem. Mi van a félelemmel? Nincsen kultúrája. Akkor félhetek, megyek össze, bújok el az emberi kapcsolatoktól, mindentől, ami veszélyes. De hogyha a félelem bekerül az együttérzésnek, vagy az érzelmi intelligenciának a kultúrájába, egyszer csak ez a félelem kezd bennem megint csak alakulni és formálódni. Egyik lépés jön a másik után. Egyszer csak föltezem a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is félek? Hogy mi a célja ennek a félelemnek? Ja, hát például az, hogy milyen fontos lenne, hogy magamat, másokat biztonságba tudjam helyezni.
ó, ez nagyon fontos. Hát de milyen sokan vannak, akik nem élnek biztonságban, pedig nekem is milyen fontos. Ebben a pillanatban egyszer csak kezdek egy késztetést érezni, mert milyen nagy lenne akkor, hogy segítenék olyanoknak, akik az életét átszövi a félelem. Hát milyen sokan vannak így. Na majd én akkor cselekszem értük. Vagy egy egészen másik irány, szóval, hú, a félelem, ez a félelem, nem, szeretnék valahogy a félelemmel bánni. És akkor elmegyek, és tudjátok, volt valaki, aki a világon először lehajózott az Amazonason. Akkor kérdezte tőle a riporter, hogy hát maga erre hogy volt képes, hát nem fél. És erre azt mondta, uram, hát ha nem félnék, nem ülnék többet hajóba. Hát én élve akarok lejönni. Itt éppen arról van szó, hogy képes vagyok kézben tartani a félelmemet, és utána ezt kézben tartom. Félelemmel együtt képes vagyok valamit megcsinálni. Vagyis a félelem, most jutottam el a lényegi. A félelem, hogyha csak úgy kultúra nélkül van, összezsugorodok, elmenekülök, elbújok, pici vagyok, lefagyok. És történik néhány lépés, és ebből a félelemből mi fakad, hogy valaki olyan helyzetekben is cselekvőképes marad, ahol a többség nem. Nem azért, mert nem fél, hanem mert tud valamit a félelmével csinálni. Halljátok? Lehet, hogy itt van Mézga Aladár, és most fújja föl az űrhajóját. Egészen hasonló hang. És tudjátok, hogy fölfújódik, és így göb a tetején. Hú, ez izgalmas. Ha látja valaki azt az űrhajót, akkor szóljon nekem. De azt nem tudom, hogy létezik-e még szódás szifon, ugye, amivel ezt a kellő anyagot bele lehet pumpálni. Létezik, tudom én, van szikivíz üzem. Haj, ez nagyszerű. Szóval, igen, most nem kezdek el nosztalgiázni a régi szép időkről, amikor a motoros ment, és ott voltak a háta mögött ezek az igazi szódavíz palackok. Na, sose volt nekünk ilyen.
Ez valami titkos üzenet, hogy azon a hagyom abban a nosztalgiázás, a rendező lekeverés. Na szóval, milyen gyönyörű ez, hogy a félelem kultúra nélkül, együttérzés nélkül, most nem akarom ezt mindig. Na. Visszahúzódás, megdermelés, lefagyás, vissza... Na. Ugyanez a félelem egy kultúrál változat, cselekvőképesség, mint a hős. Nem mint a hős, hanem mint a hős. Hú, ezt meg micsoda dráma érzik, meg micsoda hullámai lehetett a hangon. Körülbelül ekkora különbségben a kettő. Van nincs semmi hang, és utána tudjuk, hogy a hős miről ismerszik meg, ott is cselekvőképes marad, ahol a többség már félelmében cselekvésképtelen, és ott is képes másokra gondolni, ahol a többség már csak magával törődik. Tehát ha a félelem egy kultúrába ágyazottan jelenik meg, ellenkező, teljesen pozitív cselekvésformák jelennek meg. Pedig a félelemből indultunk itt is ki. Ott van a szomorúság, a szomorúságtól, hogy a szomorúság, leülök, nem csak semmit, nincs kedvem fölkelni, még erőt vesz rajtam, aztán a reményvesztettség, a depresszió, az életuncsága, a kiábrándultsága, értitek, most a szomorúság, jó, lelassulok, nem csak semmi, nem kelek föl, már nem zuhanyzok, aztán nem mosok fokat, és végül már az e-mailjeimet se nézem meg. Az a legvége. Hát az a legvége. És hogy valaki pedig szomorú, és akkor átérezte a szomorúságot, ő is lelassul, és itt akkor elkezdődnek történni az események, lépés, hogy a szomorú lelassul, elkezd azon gondolkozni, hogy tulajdonképpen mi is ez a veszteség, hogy mi is fáj nekem annyira. Hát ha az nekem veszteség volt, ez fáj, akkor az ott értékes, az a valami akkor egy kincs, akkor akkor most jövök rá, hogy én azt szerettem, vagy őt szeretem, hogy milyen fontos. És emlékeztek, Rik Éliász mit mond, amikor volt 30 másodpercem az életből, azt hittem még akkor, azt hittem félni fogok, ehelyett arra jöttem rá, hogy szomorú vagyok. Szomorú vagyok azért, mert az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít azok helyett, akik számítanak. Tehát az egyik esetben, ha csak hagyjuk, hogy a szomorúság elvégezze a maga dolgát, anélkül, hogy bármit tennénk vele, lelassulunk, szépen megáll az élet. A csalódottság. Hogyha elkezdek valamit csinálni a szomorúsággal, egyszer csak kikristályosodik, hogy mi a lényeg.
hogy hogy is akarok élni, hogy mi az, amit nem engedek, hogy elveszék az életemből, hogy mi az, amit emlékeztek, aztán Rick Elias ezt mondja, amióta túléltem a repülőgép szerencsétlenséget, tudom, ha jönnek a barátaim, és nekem van egy jó palack vörösborom, azt ki kell nyitni. Ki kell nyitni, és meg kell inni. Mert az a nem jó gondolat, hogy itt vagyok, és arra gondolok, hogy mi lesz a vörösborral. Mert most már az a gondolatom, hogy átmentem a szomorúságon, ez egy kultúra összefüggésbe kerül, mi van a barátaimmal? Ha valamit tettek a barátaimért, azt ma megteszem. Mert holnap már nem tudom, hogy meg tudom-e tenni. És honnan indultunk el? A szomorúságból. És most kedvem lenne egészségedre. Kedvem lenne végignézni ugyanezt a, mondjuk a kapcsolati szinten, mert most, hogy én hogy vagyok. De most már nem akarlak ezzel fárasztani, ezt milyen izgalmas, ti kidolgoznátok. Hogy mit jelent, amikor a kapcsolatban dühös vagyok. És akkor dühös vagyok, és akkor rombolok, és szídlak, és ítélkezek, és minősítlek, és te vagy a hibás, és felelőssé teszlek. Ez akkor kultúra nélkül, együttérzés nélkül. Na de, hogyha meg beindul egy folyamat, egyszer csak mi történik? Rájövök, hogy érdemes magamat megfelelő módon kifejezni. Hogy a haragpont abban segít, hogy egy jó egyensúly legyen aközött, hogy alkalmazkodok, de magamat érvényesítem is. Hogy a harag nagyon értékes, mert magam számára is világossá tesz valamit, hogy itt nekem valami fontos dolog van. Hát nem véletlen, hogy elkezdtem haragudni. Hát valamit akkor itt meg akartam védeni. Azt akartam, hogy ez a valami itt legyen, hogy ne sikkadjék el. Ha, ne sikkadjon el, ne sikoljon el, ne sikkanjon el. Most már többet nem. Tehát, hogy az egyik esetben a harag rombolja a kapcsolatot. A másik esetben esetleg azt mondom, most jöttem rá, hogy nem akarok tovább így élni. Nem akarok így tovább élni. Veled akarok élni, de nem így. Nem így. És ez a harag segít nekem abban, hogy változtassak. Ne rajtad, érted? Hát ne az unosuntalan, hogy változz meg, hogy ez, hogy nem mehetnek tovább így a dolgok, bennem van ez a harag, és egyszer csak a kultúrának a része lesz az, hogy mit csinálhatnék másképpen. Mit? Hát erő van hozzá, hát itt érzem, hogy van. Ezért a megbocsátásnál emlékeztek, mennyit hangsúlyoztuk, hogy a megbocsátás folyamatában ne beszéljük le az áldozatot, most így mondom, arról, hogy haragudjon. Mert ha lebeszéljük őt a haragról, elveszti az erejét a megbocsátáshoz. Na, én is értem, hogy haragsz. Éj, erre a haragra nagy szükség lesz. Éj, a betyárját, remélem, ezt az erőt fogod tudni jóra használni, mert szükség lesz rá. Hát egy komoly sérelemnél nagyon sok erőre lesz szükséged. Na, direkt most, rendben van ez. Ugye, hogy milyen szép ez, hogy azt mondjuk, hogy éld meg az érzést, vagy hogy most akkor ismétlem ezt a három pontot, amiről eddig szó volt. Azt mondja, így volt, fölismerem a magam vagy mások érzését. Rendben van. Megértem ezt az érzést vagy érzelmet. Elsősorban itt ez azt jelenti, hogy megértő vagyok vele. Hogy látom, hogy ennek valami értelme van, hogy ez itt egy logikus vagy egy racionális dolog. Még ha nem is tudom, hogy miért pont ez alakult ki. És a harmadik így szólt, elfogadom ezt az érzést, akár az enyém, akár a másiké, az érzést elfogadom. Emlékeztek, nem azt fogadom el, hogy a fakanállal elkezdte verni a kis testvérét, hanem azt, hogy haragszik rá. De ezt majd később úgy is akarom. A haragját, az érzést fogadom el. Dühös vagyok a feleségemre? Nagyon is az... Hát nem csoda. Ezt most én át is élem. Hát szóval nem. Örülök is, hogy most tudok erről beszélni. Szóval tudjátok, amit csinál. Hát szóval. Nagyon meg tudom érteni, hogy dühös vagyok rá. És mi az, amit már nem fogadok el magamban? Azt mondom, de te most ezzel a haraggal együtt elkezdted őt lenézni. Elkezdtél róla rosszakat mondani magadban. Ezt ne csináld. Ez nem fog jót tenni a kapcsolatnak. Haragudj bátran, de ne nézd le. Haragudj szabadon, de ne becsüld le. Haragudj rá, de... Ne tégy semmi olyasmit, ami neki kár. Ha, akkor egyszer csak már egy kultúrának a részében vagyunk. Tehát ezért fontos, hogy elfogadom a haragot, vagy ugye így szólt, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét, ez lehetek én, vagy lehetsz te. Hogy lehet? Szoktátok magatokat szídni? Ugye, hát van, ugye, hát ipari módon szoktuk. Hogy lehet egy ilyen hülye, meg egy ilyen szerencsés, ez nem igaz, és hogy de nagy dolog, hogy saját érzéseimet elfogadom. Sokszor még már ott vagyok, hogy biztos, hogy van valami oka, ennek van valami értelme. Úgyhogy megértem. Van valami értelme ennek az érzésnek. Nem tudom még mi, de hogy van, megelőlegezem ezt a bizalmat. A saját érzésemnek. Hát de jó ez! Tudjátok, hogy igen, emlegettem nektek ezt a pszichoterapeutát, akitől nagyon sokat tanulok. Ő például azt mondja, hogy én bizonyos érzéseket nem tudok megfelelő módon átélni. Azt mondja, én 1944-45-ben voltam kisgyerek. Mi, hogy megmeneküljünk a háború legrosszabb borzalmaitól, vagyis, hogy belehaljunk, ezért mi tulajdonképpen hát sok napig vagonokba éltünk, hát úgy menekültünk, és aztán ugye el kellett hagyni a házunkat, és ott vagonban éltünk hónapokon keresztül. Hát egy vagonban nincs víz, nincs WC, nincs víz, semmi nincs a vagonban. Azt mondta, ott éltünk. És akkor azt mondja, ennek az a következménye, milyen megrendítő ez. Ez volt 1944-ben és 45-ben. Mondjuk, amikor ezt volt 2015. Az hány év? Az 70 év. 70 évvel a gyerekkori élményei után azt mondja, hogy kettes volt a matekból, olyan kedvesen derült, a kettes, érettségi kettes. 18-tól volt kettes, 19. Hát nem úgy, hogy éppen, hogy értitek. Na. És a... De, jó. Jó, most nem akarok bele mélyedni. Szóval, hetven évvel az élmény után azt mondja, én vezetem a csoportot, egy nemzetközi hírű terapeutáról beszélünk. De tényleg nemzetközi hírű, tehát egy ilyen csúcs valaki a saját szakterületén. Azt mondja, hogy csoportban vagyok, akkor megtanultam azt, hogy figyeljem a csoporttagokat, mikor kezdenek el fészkelődni, és valahogy számomra irracionális módon elveszteni a figyelmüket. Ilyenkor tudom, hogy fáradtak, és szünetre van szükség. De én ezt nem érzem. Mert én megtanultam 44-45-ben kisgyerekként, hogyha minden érzésemet valami apró részletességgel megélem, akkor nagyon rosszul leszek. Hát úgy lehetett túlélni 44-45-46 ott a vagomba élve, hogy éppenséggel ne éljek át sok érzést, főleg a negatívokat ne. Hát elmegy minden életerőm. Azt mondja, 70 évvel később sem érzek olyasmit, amit a többség érez. Nekem ezért meg kell nézni. Látom, hogy már azt mondja, hogy jó dolgok történnek, mégis kalandozik el a figyelmük. Ja, fáradtak. És az az érdekes, hogy azt mondja, ja, biztos én is. Hát a saját fáradtságát sem érzékeli. És hogy ez miért érdekes, hogy ugye, amikor folyamat elején vagyunk, és azt mondja, hát nem igaz, hogy ilyen, hogy lehet, hogy nem lehetek így egy jó segítő, nem? Hát a fáradtságot nem érzem? Hát ki vagyok belezve az érzéseimből? Hát ez szörnyű. Hát hogy lehetek ilyen hülye? És hogyha nem magamat, akkor szídom a világot. Ez a rohadt háború miatt van. Azért nem érzem a fáradtságot. A feleségem meg boldogtalan, meg gyerünk dolgozzál, főzzél még. És de nagy dolog, hogy ebből az emberből, akinek nem könnyű a fáradtságot észlelnie, lett egy nemzetközi hírű pszichoterapeuta. És régen nem szidja magát azért, mert nem érzékeli a fáradtságot. Aztán megtanultam, hogy kell másokon keresztül rájönni, hogy tulajdonképpen fáradunk. És ezért bántsam magam. Hát éppen milyen nagy dolog, hogy én anélkül, hogy ez ennyire világos lenne számomra, jól tudok működni. Hát milyen ügyes vagyok. Ó, tehát, hogy van a személy elfogadása, az érzés elfogadása mögött. És ez néha évtizedekbe kerül. Évtizedek.
Oké. Okay. Következő, azt hiszem, hogy ezt már nem mondtam, ugye? Hármat mondtam, és akkor úgy, hogy ha kíváncsi vagy, még a maradék hétre gyere el, valami ilyesmi volt. Ugye? A négy, most nagyon szálazom ezeket, hogy engedélyezem az érzéseket. Most azt mondjátok, jaj, már nem, hát ez már, ezt már háromszor mondtam, most csak más szót használ. Nem ugyanaz. Még egyszer mondom, fölismerem, megértem, elfogadom, engedélyezem. Az egy másfajta hozzáállás, az egy plusz, hogy azt mondom, nem csak azt mondom, hogy hát jó van, megértem én, hát csak na, azonnal hagyd abba. Na, akkor én megértettem. Akkor azt mondta, jó, de hát ennek itt nincs helye, vagy ennek itt nincsen értelme. Emlékeztek, a helytelenítő szülő mit csinál? A helytelenítő szülő nagyon is érzékelő, hogy a gyerek dühös. Csak azt helyteleníti, azt mondja, ennek nincs itt helye. Ez semmi jóra nem vezetett, nem leszel. A legügyesebb középes csoportos, mert ott is versenynek kell lennie nyilván, legügyesebb középcsoportos, akkor lehet, hogy fél évvel előbb kerül be a nagy csoportba, tehát te itt ne dühöngjél, nem kerülsz föl hamar. A helytelenítő szülő nagyon is látja, észleli, megérti, elfogadja a gyereket is, csak nem ad rá engedélyt. Mondja, jó, de ezt nem engedélyezem. Ezt azonnal hagyd abba. És akkor mondok 25 érvet, hogy miért hagyja abba. Mikor valakinél érvelünk, hogy miért hagyjon abba egy érzést, azzal mi a nehézség? Nem engedjük neki azt a folyamatot, amiben eljut oda, hogy tudjon mit kezdeni az érzéseivel. Ha túl gyorsan lebeszélünk valakit egy érzésről, nem tanulja meg lépésről lépésre, mit érdemes csinálni egy érzéssel. Márpedig itt lépésről lépésre haladunk valahova, hogy valami a cselekvésben pont az ellentéte legyen, mint ami annak az érzésnek az alaplogikája. Tehát, hogy megsemmisülök, hogy elmenekülök, hogy agresszív válok, és a többi. Hey. Oké, gyerünk. Tehát azt mondja, engedélyezem az érzéseket. Igen, igen. Hát igen. Tartottam a pöttyös misét. A gyerekek, ugye ezt nevezem annak, és akkor tűnnek a kis pöttyöcskék, és az volt az evangélium, hogy ti vagytok a világ világossága. És azt kérdeztem a gyerekektől, de már előre kuncogtam magamba, hogy na, melyik lesz az, aki, és majd mindjárt mondom, és kérdeztem tőlük, hogy mondjátok meg, gyerekek, most se ne értsétek félre, hogy rátok nézek, hogy most mondjátok meg, hogy lehetséges az, hogy általunk, hogy általad több fény legyen ebben a világban. Hogy több fény legyen. Hogy ahol te vagy, ott több fény legyen. Nagyobb legyen a fény. Tisztább legyen a fény, világosabb legyen a fény. Hogy csinálod te? Hát 4-5 évesen is lehetséges, hogy ahol én vagyok, ott több fény van. És az is lehetséges, valahol vagyok, több lesz a sötét. Ja, most akarsz lehetni. Hogy tudsz úgy lenni, hogy ahol te vagy, ott több lesz a fény? Hát persze, hogy rögtön egy gyerek, de már láttam az arcát, tudjátok? Hát ez nem kellett, hogy megszólaljon, ahogy a gyerekek ilyenkor úgy lesütik a fejüket, nehogy esetleg felszólítsam őket. Csak az eminensek néznek így, hogy... És ez a gyerkőt, hogy látta, és egyszer csak úgy fölnézett, de ahogy az arcán, az érzéseknek az a kavalkádja, tudod, és tudtam, hogy ő mit fog mondani. Hát tehát nem lehetett nem tudni. És direkt felszólítottam. Na, miért ne lehetne? És úgy látszott, hogy kiúszt, már jelentkezett, és elkezdett csillogni a szeme. Hát ha a gyerek szeme csillog, az nem azért van, hogy tudja a jó választ. Ha valaki tudja a jó választ, akkor ennyi. De mikor csillog a szeme, az azt jelenti, hogy valami huncutság jutott eszébe. Hogy van itt valami, amivel ezt az egész halálosan unalmas szentmisét, ami neki tulajdonképpen, és mit csinál, ráadásul -3 fok van a templomba. Most Rögtön lehet valaki rossz indulatú közted, hogy beszélhet így a miséről.
Én most együttérző vagyok egy kisgyerekkel, akinek kötelező ott lenni. A szülei esetleg soha nem kérdezték meg, hogy ott legyen. Hát hiszen törvény.
Hát akkor majd biztos, hogy kívánságműsort csinálunk a vasárnapi miséből.
Hát föl sem merül. Most képzeld el, hogy egy kisgyerek, aki nincs is hatással arra, hogy vasárnap egész héten 8 órája van, hogy vasárnap reggel föl kell kelljen a 7:30-kor, míg az összes többiek nézik a Donald kacsát, és -3 fokba kell ülni 1 órát, valami olyan, amiből semmit nem ért. Na jó, hát szóval azért egy kis együttérzés lehet bennünk. Ugye, és akkor mi mit teszünk ő érte, hogy fűtjük a padot, ugye, ilyen tojássütögető hőfokkal. És a...
Tehát van némi együttérzésem a gyerekek iránt, hogy nem szeretnék egy órát -3 fokba vasárnap reggel ülni. Na, hát ezt nem tudom, ezt, hogy, ugye, de mi akkor papok rögtön nem engedünk meg egy gyereknek, hogy végigcsináljon egy folyamatot. Hát először fejezze ki. De ezt most közben vettem, mert föl kell állnom, mert most már tényleg ez, hogy kérdeztem egyszer a gyerekeket, jó pásztor vasárnapján. Hát most ezt nem kell tudnotok mi, hát ugye, amit elképzeltek, az pont jó. És mindig. És a, kérdeztem, de mondjátok meg, hát elvileg ugye egy jó pásztor vasárnap, hogy a papok legyenek normálisak. Tehát nem baj, ha hívők, de... Azért, hogy valami normalitással érdemes kezdeni. Tehát nem, de tökéletesnek sem. Igen, mert már nézzétek, már nem igaz.
Próbálok, tehát kétben nem tud egyszer 3 dolgot csinálni. Mondjátok, hogy mi a 3, az közben gondolkozok.
Tudom, hogy az nem látványos, vagy nem sok eredménye van, de... Szóval, kérdeztem tőlük, jó pásztor vasárnap, hogy te mondjátok meg, hát most mondjátok meg. Szerintetek, ti min változtatnátok olyasmin, ami a pap kezébe van? Adjatok nekem tanácsot, hogy lehetnék jó pap? Hát miért nem mondhatna erre egy gyerek valamit? Hát azt nem azt mondod, hogy mentsetek meg engem, gőzöm sincs, mit csináljak. Nem ezt mondtam nekik. Hanem, hogy adjatok nekem ötleteket, felületek nézve hogy van. Hát a felülem nézve én tudom, hogy van. Azt nem tudom, hogy egy 5 éves kislány mit gondol arról, hogy én hogy lehetnék jobb pap. 10 válaszból 9. Mit gyanítotok? 10 válaszból 9 így szólt, legyen rövidebb a mise. És tudjátok, milyen érdekes, hogy ez az érzelmi folyamat. Mikor egymás után mondta, na és még valaki, és ugyanezt ismételgették. Szóval látszott, hogy valahogy nagyon akarják nekem mondani. Tehát nem álltak le, hogy jó, hát ma a Peti mondta. Nem, mert ő neki is hosszú. Hát hogy egymás mondás, végig már kell, hogy jó, ha valaki valami más tud, azért annak is használt venném. És tudjátok, mi történt? Ugye ez, megint ez a folyamat. Hát tudom, hogy tudjátok, hogy ti is ezt csináljátok. Hogy azért mentem le a sekrestyébe, és értitek, hogy évek óta toltam bele ilyen dömperrel az energiát a gyerekmisébe. Értitek? Hát az a legnehezebb műfaj. Mert először ki kell találni a felnőtt beszédet, a felnőtt logikát, a felnőtt lényeget, és utána tudsz csak átmenni, hogy na akkor ezt hogy szabad a gyerekvilágra. Úgyhogy az a felnőttnek is na. Hát melós. Az tűnik a legjobb, de semmi, föltesz 3 kérdést. Ja, persze. És tudjátok, mentem le a sekrestyébe, a becsárját. Azért a harag most eltöltött engem. Ez a biztos. Nem, tényleg ez a biztos. Nem, ez a biztos, nem, ez a biztos. Aranyosak vagytok, szeretlek titeket. Ez a biztos. Majd a... És... De milyen jó, hogy nem esett le, nem? Hát milyen jó, mert húztam a nyakam. Na szóval, hogy hol tartok? Ja igen, mentem le a sekrestyébe, ezért látszott, hogy nem kellett volna. És lementem a sekrestyébe, és a sekrestyébe, hát az első érzésém azok voltak, hogy túltam-fúltam. Hát ezeknek a büdös kölyköknek. Kőzük sincs a sok melóról, amit én beleteszek ebbe. Hát azért ezt a méltánytalanságot. Hát ez, hát hol igazságos ez? Hát hol? Hát érted, itt kiköpöm a belem, és ennyi jön át nekik, hogy hosszú. Hát, Hát ezek voltak az első érzéseim. Hogy ilyen csalódottság, hogy ezt miért csinálok, az értelem. És beletellett egy pár órába. Több óra, értitek? 10 gyerek ugyanazt mondja, akkor több óra után jutottam el én a felnőtt, hogy azt mondjam, hát ha most 10 gyerekből 9 azt kéri, hogy legyen rövidebb. És ezt miért nem tudom meghallani? Miért nem engedhetem ezt közel magamhoz, és mondhatom azt, hát én kértem tőlük. Hát most hálás lehetnék nekik, hogy ilyen őszinték, és ilyen jóba vagyunk, hogy ezt lehet mondani. Hogy ő nekik föl sem erült, hogy én egy ilyen hólyagként viselkedek majd. Most direkt mondom így, értitek? Hát, és akkor eldöntöttem, mostantól kezdve a gyerekmise 10 perccel rövidebb lesz. Hát mert azért akármi nem tudok spórolni. Hát tudom gyorsan mondani, hogy mi atyánk, hogy mennyire szentes, na. De nem, tehát az összes olyan részen, ami nem az enyém, azon nem akartam spórolni. És akkor megbeszéltem a kántorral, egy verszak. Hát tényleg, hát lehetett innen, akkor ő is átment egy tragédián, tudjátok. Hát ő is hazament, ez nem igaz, hogy ez a vasárnap, és akkor készülök, és a -3 fokban gyakorlok, és a papok mind ilyenek. Azt mondta egyszer egy kántor, mi vagyunk Isten szolgáinak a kiszolgáltatottjai. És a kántor is átment ezen, hogy ez a pap, érted, hogy ennyi, beszólnak a gyerekek, azt behúzza a fülét, farkát, ezért rögtön egy verszak. Hát én egy művész vagyok, hát legalább 3 verszak hagy legyen, egy verszak. Jó, van akkor. Kap egy rövid alleluját, azt akkor örüljön. Na, szóval kiderült, hogy tulajdonképpen lehet 10 perccel rövidebben. És mondjuk, na, jól van. Én, ha tudnám, hol tartok, de a világosság azt a betyárját. Pöttyös, mint hogy a világosság miatt kezdtem. Ez ilyen. Doktornő, kérem. Izgulsz a pöttyök miatt, izgulsz. Jó, szóval kérdeztem tőlük, mától a fiútól, tudjátok, huncut volt a szeme. Hát tudtam, emlékszem, mi volt a kérdés, hogy tudnátok ti gyerekek úgy élni ebben a világban, hogy ahol ti vagytok, nagyobb legyen a világosság. Mondjátok azt, ti hogy? Tehát mindenki meg tudja csinálni valamilyen módon. Ti hogy? Már ugye, hát meg ugye nem kell mondanom a választ. Azért el fogom mondani, hogyha már nagyon este van nektek. Hát persze jelentkezett azt, hogy fölkapcsolom a villanyt. Hát tudtam, hogy ezt valaki be fogja mondani. És azért jutott ez eszembe, mert előre tudtam. És szerintem az, hogy a misén valami kreativitás, csibészség, vagányság, valami élet, valami csillog a szeme, és egyszer csak motivált lesz, hogy válaszoljon. Hát ezt kellene most bántanom. Örülök neki, hogy ez történik vele. Hát az egyetlen jó reakció, az egyetlen, megint sarkosan mondom, az, hogy elismertem ezt. Azt mondom, táj, tudtam, hogy lesz valaki, aki ezt mondja. Ez egy jó válasz. De hogy én arra gondoltam, hogy picit talán egy olyan finomabb szövetű válasz is születik. Ez kissé olyan durván materiális, hogy lehet a templomba valami lágyabb szövésű. És akkor persze, akkor elkezdték mondani, és hogyha most majd visszaemlékeznek a misére, milyen érdekes. Vissza fognak emlékezni, és azt mondják, Robi beszólt az atyának, tudjátok, mondja, föl kell kapcsolni a villanyt. És ebben a pillanatban tulajdonképpen, most megint sarkosan mondom, a pedagógiai célt el is értem, hogy vissza fognak rá emlékezni. Mert az első emlékük az lesz, hogy föl kell kapcsolni a villanyt, a másik, tényleg nagyobb világosság legyen. Hú, aha, tényleg mondjuk, most hagytam abba a kisöcsém püfölését, tényleg. Az, hogy nem annyira abba az irányba van. Oké. Okay. Tehát ez a negyedik, és mindjárt inni fogok, de miért mindjárt? Érzitek ezt? Ez egy jó dolog. Szóval 50 évesen meg... Na jó. Ma már gyógytornáztam egy órát. Komolyan. Azt meséltem, milyen... De ezt már 3-szor elmondtam. Gyógytornász azzal kezdte, gyógytornász nő, nem tudom, hogy ez bántó, hogyha azt mondom, hogy gyógytornász egy gyógytornász nőre. Nem? Nem. Mert ő attól gyógytornász. Csak nő. Jaj, ezt nem bírtam kihagyni. Gyógytornász, és nő. Ugye így kellett volna. És nő. Na. De tényleg most... Ha nem hallgattok jó szándékkal, félreértitek, amit mondok. Oké, ez a... Szóval, hát érzések. Na most, nem információkat közlök csak. Hogy azt mondja, jó, hát akkor meg szeretném nézni, hogy akkor hogy van, hogy akkor feküdjön le. Nézi, azt mondja, tudja, hogy maga nem tud feküdni. 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni. Hát a maga háta nem ér oda a talajhoz. Hát akkor persze, hogy érzékeny a dereka. Hát a maga vándor, így van a háta, az azt jelenti, hogy feszültségben van, nem tud ellazulni az izom, hát maga hiába alszik 6 órát a hátán, akkor homorít. Tudja, hogy maga 6 órát homorít éjszaka? Hát akkor mitől lenne jó? Értitek? De ez azért jó pofa, mert egy 15 évvel ezelőtt már kiderült, hogy nekem se az ülő munka nem való, se az álló munka nem való. És hogy 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni, azért... Ez egy erős motivációt adott arra, hogy gyógytornászhoz járjak. És ma 1/2 órán keresztül gyakoroltam, most elmondom nektek, mit gyakoroltam. Azt mondta a gyógytornász nő, akiről mondhatnám, hogy gyógytornász, viszont nő, hogy semmi más ne csináljak, csak a lapockámat mozgassam. Ne a nyakamat, ne a vállamat, ne a karomat. Lapocka. Hát ez nem tudom külön. Hát ugye, ez a baj. Akkor nincs mit csodálkozni. És most azt a házi feladatot kaptam, hogy mozgassam a lapockám. Nem csoda, hogyha nektek sem megy, mert csak úgy mondom. Most már megtanultam feküdni, és most tartok ott 51 évesen, hogy most a lapockámat mozgatom. Nem tudom, mikor jutok el a síjelésig. Ebbe a tempóba haladok. Jó, tehát engedélyezem az érzéseket. Jól van, gyerünk. 5-ös, most megint egy pici lépés, de hogy egy folyamatot szeretnék leírni, kicsit szőrszál hasogatóan szőrözök itt. Ez egy szőrszál hasogatóan szőrözök. Együttérző vagyok. Együttérző vagyok magammal, vagy veled, vagy veletek, vagy velük, hogy dolgozom addig, míg ez az együttérzés meg nem születik bennem. Mert ha nem születik meg bennem az együttérzés, nem tudok jól cselekedni. Egyszerűen időt kell szánnom arra, hogy az együttérzésem megjelenjen. Időt szánni. És erre például segítőként kapunk nagyon egyszerű technikákat. Hát gondoljátok, hogy minden kliens szimpatikus. Ugye most sikerül elrendeznem azt, hogy ne jöjjetek hozzám. Nem, egy csomó kliens nem szimpatikus. Egyáltalán nem szimpatikusak. Igen, valahogy van, már eleve van bennük valami, amitől úgy valahogy idegenkedek. Hát nem is tudok nekik segíteni. De tényleg így van, hogy ameddig nem találom meg a módját annak, hogy az együttérzés, hogy pozitív érzések bennem megjelenjenek, meg se volna szabad szólalni. Már így is épp elég baj, hogy ott ülök ezzel az attitűddel. Az attitűd nem egy magyar kifejezés. Hozzáüléssel. Hát, most nem is tudom. Szóval, igen, mert valaki mondta, hogy hozzáállással. És a... De most komoly? Ja. Na, gyerünk, hogy képzeljük azt el, hogy benne vagytok egy házastársi beszélgetésben. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, el se kezdjetek. Egy házas társkapcsolati, párkapcsolati, mindegy. Van, aki azt mondja, hogy micsoda hülye szó, hogy párkapcsolat, a zokninak van párja. Akkor legyen társkapcsolat, mit számít nekem? Együtt vagy valakivel. És tulajdonképpen nem volna szabad elkezdenünk egy társkapcsolati beszélgetést, anélkül, hogy magunkban fölhozzuk, fölelevenítjük, elérhetővé tesszük az együttérzést. Hát bele se volna szabad kezdeni. Hát mi jön ki abból, hogy ahogy John Gottman mondja, ilyen durva nyitással, lenézéssel, haraggal rátámad, és ebből akarod, hogy megújuljon a kapcsolat? Hát érted? Hát hogy? Tehát neki álltál lőni a falat, és azt szeretnéd, hogy szebb legyen. Hát az a csoportokban is így van, egyéni klienssel így van, minden kapcsolatban így van, imádságban így van. Most lehet, hogy két embert ez érdekel, tehát akkor miattatok egy fél órás kis betét lesz itt, hogy hát szóval, te egyetlen, hogy kezdek neki? Én például el se kezdek addig, azt nem nevezem imádságnak, ameddig magamat arra nem hangoltam rá. Hát egy hangszerrel nem kezdek el játszani, gyerünk, neki esek, érted? Az engem hogy annyira bosszantott egy csomószor, hogy elmentünk valahol, volt ott egy zongora. És akkor, te játsszál már valamit. Ó, hát el van hangolódva. Nem, már játsz már valamit. De ne, hát el van hangolódva, ezen nem játszok. Vagyis mit akarok ezzel mondani? Hogy hát amíg nem hangolódok valakire, az egy érzelmi munka. Rád hangolódok. De ennek megvannak a nagyon egyszerű dolga, hogy tudok rád hangolódni. Addig nézlek, addig, hogy valakire nézlek, hogy aranyos, hogy nem néztek rám, hogy, hát, hogy addig, hogy muszáj a fejem, most a muszáj alatt, hogy ezt én akarom, eldöntöttem, tehát ezért benne vagyok ebben, hogy addig nézlek, valami pozitív tartalomra nagyon fontos, hogy rá tudjak találni. Valami pozitív tartalom, valami, ami számomra pozitív. És egyszer csak megvan, attól kezdve már van egy nyomom. Ezen a nyomon ide mindig vissza tudok térni. Mindig. Akkor is, hogyha egyébként nagyon nem értek vele egyet, vagy éppen nagyon dühös vagyok rá. Hát valami pozitív tartalom, amihez pozitív érzések kapcsolódnak bennem. Hát tényleg azt lehetne mondani, úgy kezdünk el egy társkapcsolati beszélgetést, mint a boxoló, aki nem melegít be. Ugye egy hideg fejjel. Hát ugye a box bemelegítésnél azért, hát hideg fejjel nem lehet ringbe szállni. Aj. Na jó van. Nem tudom, hogy jól van-e. Ja. Tehát együttérző vagyok. Itt akkor lehet, hogy kifejezetten időre van szükségem, ameddig így mondanám, vagy lehet, hogy kicsit olyan közhelyszerű, hogy beszélgetek valakivel, van, hogy mondjuk fél óra, ameddig megérkezem hozzá. Hát értem én, meg is engedem, hogy azt érezze. Hát én el is fogadom, mert engedélyt is adok rá. Nem érkeztem meg hozzá érzelmileg. Hát amíg érzelmileg nem érkezek meg valakihez, hát fényévekre vagyunk. Egyszer nem tud belőle az kijönni, amit pedig szeretném, hogy kijöjjön. Van, hogy na. Van ám olyan, hogy egyáltalán nem érkezek meg valakihez, és akkor tehát ez vicces akart lenni. Nem. Az együttérzéshez valamit még hozzátennék, ez pedig az, hogy ezt az együttérzésemet valamilyen megfelelő formában ki is fejezem. Kifejezem. Mert te mondod, vagy a társad mondja, vagy a férjed mondja, vagy a gyereked mondja, vagy de hát ha nem adok visszajelzést, ő honnan tudja, hogy én bele vagyok? Egy-két egyszerű gesztusra, sokszor nem szavakra van szükség, egy-két egyszerű gesztusra. Hogy valaki mondja, és érzem, hogy valami olyan, mondjuk, hogy társkapcsolatban, és hogy megfogom a kezét. Aztán majd ő elveszi a kezét, hogyha nem akarja, hogy szorongassam. Hát nem azért fogom meg, hogy nem kell mindig fogni a kezét. Majd ő szabályozza azt. Én ezzel kifejezem azt, hogy jó, ott vagyok, vele vagyok, hallom, hogy na ez most tényleg neki valami nagyon nehéz. Hát vagy, na, most nem kezdem el ezt, na. De hogy ezt szóba hozzuk, azt annak látom értelmét. Tehát kifejezésre juttatom. Igen. Igen. Következő. Itt megjelenik, John Gottmannél megjelenik egy fontos gondolat, azt mondja, hogy hogyan tekintek arra, hogy itt most egy érzés vagy érzelem a vele összefüggésben lévő gondolatokkal, cselekvésekkel, egyebekkel megjelent,
Még akkor is, ha ezek negatív érzések, és olyan cselekmények, amelyekre azt mondom, hogy nem jó vagy nem helyes, ezek remek lehetőségek arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön, remek lehetőség arra, hogy valami pedagógiai tér alakuljon ki, és idő történjen arra, vagy adhassunk, hogy valami fejlődés jöhessen létre. Tehát pontosan azok a helyzetek, amire intelligencia nélkül azt mondom, hogy megőrülök ettől, most már megint hisztizik, hogy az érzelmi intelligencia világában ezek a helyzetek kitüntetett óriási lehetőségek. Most, ha sarkosan mondom, a szülőnek a nevelésre, most nagyon sarkosan mondtam, ha egy picit értelmesebben mondom, arra, hogy együtt növekedjünk, hogy valamit közösen megéljünk, amitől ő több lesz, és a kompetenciája az érzéseivel kapcsolatban növekedhetnek. Hely, de jó ez! Hát egész más látok valakibe valami erős érzést, azt mondom, hogy ugye mi férfiak gyakran erős érzésekkel találkozunk, hogy valami a környezetünkben, az megint valami akció van. Hát én már kivadáztam a mamutot már egész nap, én már nekem otthon ne legyen akció. Nem, otthon passzió legyen. És én nekem van is egy passzióm jó pár, és akkor én a passzióimmal vagyok, és nem kérek heves érzéseket, kivéve a szex. Egyébként semmilyen heves érzést nem kérek. Nem, köszönöm szépen, én nézem, de jó, a mézgát adják, az nagyon jó. Igen, igen, van M25-ös csatorna, ott mindig az, megy a mézga is. Pont jó. Oké. Hogy szól a hatos pont? Hogy miután az együttérzést előhívtam magamból, vagyis ráthangolódtam, én mindenképpen gondolatban, de főleg érzésben valamilyen pozitív viszonyt tudtam veled fölvenni. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértek veled. De gondolatban és érzésben egy pozitív viszonyban vagyok, és ezt ki is fejeztem, akkor a következő pont így szól, hogy ezzel a hozzáállással igyekezlek meghallgatni, és meghallani az érzéseidet. Nem csak meghallgatni, az érzéseidet meghallani. És kivenni abból, ahogy ott vagy, hogy milyen érzések játszódnak le benned. Ez iszonyú nehezen szokott 100 emberből 98-nak menni. Nagyon-nagyon nehezen. És a nehézség azzal szokott kezdődni, hogy azt se tudom, hogy mi a neve annak, ami most veled van. Nem tudok szavakat mondani érzésekre. Ezért szoktam azt tanácsolni, hogy szerintem például egy házastársi beszélget, társkapcsolat, egy beszélgetést valakivel azt szeretném, hogy abból valami jó jöjjön ki, de hát persze, hogy érzések vannak bennük, indulatok, de minden. Hogy most azon túl, amit elmondtam, érdemes az elején elmondani, hogy hogy vagyok, hogy hogyan érzem magam. És ha nem tudok szavakat arra, hogy hogyan érzem magam, akkor mondjak egy hasonlatot. Hogy leülök, és tehát úgy érzem magam, pont mint Mici Mackó, amikor beszorult a oduba. Tényleg így a fél testem, így kín van, a másik beszorult a mácsa, na. Úgy el vagyok akadva, mint Mici Mackó az odvába. És kb. Így vagyok. Most ehhez hozzá tudom tenni a forrót, a kopaszra a mesét. Tehát és akkor... Azt lehetne mondani, hogy adok magamhoz némi használati utasítást. Nem tudom, megveszitek az IKEA szekrényt. Ugye azért az nagyon ritka, hogy egy IKEA szekrényt össze tudnánk rakni, anélkül, hogy kinyitnánk azt a kis izét. Azt mondja, döbbenetes, hogy egy, nem tudom, egy éjjeli szekrényhez egy 18 lépéses valami visz el, hogy hogy lesz abból éjjeli szekrény, ez mindig megdöbben. Nem tudom, ti hogy vagytok például, most ez nem az IKEA lámpával, mert ott mondjuk három dolgot kell csinálni, az elég egyszerű, tehát van a lámpa, az izzó, meg a talpa, és hogy, meg a búra, hogy jó, hát hogy nem fogom megnézni azt a izzét. Megvan ez nektek. Nem lehetek olyan hülye. Hát érted, ez egy ilyen van, négy darabból áll. Hát látom, ott van egy mélyedés, ott van egy ilyen domborulat, ugye? Hát és akkor ott van egy, látom, ott van egy fül, és hát, na.
és elkezdem hajtogatni. Ez most történt velem 2 hónapja. Vettem magamnak karira egy lámpát. Tényleg így van. De 24-én reggel elmentem magamnak venni egy lámpát. Hát mégiscsak kari van, érted? Hát most kivegyen nekem lámpát, ha... Én legalább tudom, hogy mire van szükségem, és akkor ott volt, és december 24-én a éjféli mis előtt ki is bontottam. Tényleg így volt, és nagyszerű. Kibontottam, és beüzemeltem, jól 3 óránba tellegni. Azt, nem szégyenítem meg magam itt szenteste vigíliáján, hogy nem tudom összerakni a 4 elemes lámpát. Hát csak nem tudom összerakni. De egyébként azt segített, direkt kipróbáltam, hogy össze tudom-e anélkül rakni, azt segített, hogy volt már egy ilyen hasonló állólámpám. Tehát tulajdonképpen már előnyből indultam. Na ott már, hogy éreztem, hogy valahogy hogy van. De most nem tudom, lehet, hogy ti zsenik vagytok, és megy papír nélkül. Hát nekem nem. Nem, tehát kis egyes pont, és így nézd. Akkor abban az a nehéz, hogy nem tudom, hogy ez most mi ahhoz képest, ami itt van nekem az ölemben. Nem szokott így kezdeni, hogy most így van, vagy úgy van. Vagy... Na, miért mondom ezt? Hogy használati utasítást adok annak, akivel beszélek magamról. Hogy úgy érzem magam, mint malacka. A malacka nagyon jól érzi magát, éppen ugrál önfeledten, és azt mondja, hogy én vagyok a malacka. És ez neki pont elég. Tehát malacka, ahogy ezt valaki mondta, egy taoista mester. Mert ugrál, és azt mondja, hogy az élet szép, én vagyok a malacka. És ez tényleg, hát sokszor 70 év munkátok van ebben, nem? Hogy tudjatok ugrálni, és én vagyok Kovács Józsi. És akkor, és tulajdonképpen az élet rendben van. Hát a malacka, ezt értitek, pár évesen tudja. Ne becsüljük le a malackát. Jól van. Szóval meghallgatom az érzéseket, meghallok érzéseket. Olyan gyönyörűt olvastam, most néhány héttel ezelőtt azt mondja, hogy Carl Gustav Jung, hát Jungapó, ami Jungapónk, azt mondja, hogy a makkor emberének, tehát az azt jelenti, hogy ez már 50 évvel ezelőtt volt, tehát mi azóta még jobban beakadtunk, azt mondja, hogy a ma embere elvesztette az érzékenységét a nagy történetek iránt. Azok iránt, a nagy történetek iránt, amit érzelmileg hallatlan mélyen átél, és azt mondja, ez életem egyik legnagyobb története. Azt mondja Jung, hogy azért tévelyeg egy csomó ember. Most úgy egyáltalán, szóval azért éljük úgy át, hogy el vagyunk veszve, és most mit csináljunk, most így legyek, vagy úgy legyek. Mert hogy vannak az életünkben a nagy történetek, de nem tudjuk azt mondani rá, hogy ezek a nagy történetek, mert az érzékünk elveszett, hogy fölismerjük, hogy ez a nagy történetünk. Hogy 100 és 200 és 400 évvel ezelőtt érzékenyebbek voltunk a nagy történetekre. És milyen érdekes, hogy ugye ma már veszitek a könyveket, a storytelling, hogy már orrunkon, szánkon már a történetek jönnek ki, nem? Egy ilyen, hogy is mondjam, ezt a történeteket úgy fogyasztjuk, mint a pattogatott kukoricát. Meg a történetek, annyit. Egy pont után, most már hagyom ezt a kukorica történet kultúrát. Megeszem egy jó, mint a Szimbád, azt a velős csontot, értitek? Velő. Ez undorító, nem? Ez direkt, ez nekem azt, tehát elviseltetlen. Szóval, mit jelent az, hogy elvesztettük az érzékünket a nagy történetek iránt? Például két valamit mondanék. Az egyik saját történet, a másik meg, amit látok rajtatok. A saját történetem az jól fog nekem esni. A másik is nekem jól fog esni. A saját történet, hogy hány éves voltam olyan 20 éves, és 20 évesen akkor a szüleim 1-2 éve váltak el, és összeborult nekem a világ, és nem csak a szüleim válása, hanem a serdülőkor, mert most nem ragozom, mit, azt se tudtam, hogy hogy éljek, meg mit csináljak, meg ki vagyok, meg mi vagyok. 20 évesen szinte gőzöm se volt róla. És emlékszem, hogy mentem a metróba, mondom, de mi igaz itt ebben az egész kócerájban? Ezt nevezem a Földnek, meg a világnak, meg az univerzumnak. Hogy most mi van itt, amiért egyáltalán érdemes reggel fölkelni? Vagy mi van már? Mi egyáltalán mi valódi itt? Hát ez semmi nem valódi. Minden kamu, meg púder, meg mi valódi itt? És akkor, ahogy itt sétálgattam a biztonsági sáv mellett. És egyszer csak láttam, azt is tudom, hogy ez a Moszkva téren volt. Ma akkor még Moszkva tér volt. És ott egy férfi, meg egy nő ott álltak egymással, és a férfi ilyen nagyon bántóan beszélt és bánt azzal a nővel. És hogy láttam, hogy egyszer csak úgy elfogott egy érzés, de inkább érzelem volt az, egy ilyen, és direkt nem nevezem meg, és ebből született egy gondolatom, ott az aluljáró, a metró peron mellett. És arra jutottam, hát egy valami biztos, hogy ne árts másoknak. Ez biztos. És akkor mentem néhány ilyen oda-visszát, tudjátok, első kocsi, utolsó kocsi. Ez igaz-e vagy nem? Mert szerintem semmi nem igaz. Igaz-e az, hogy ne árts másoknak? És akárhányszor mentem föl, azt mondtam, hát ez igaz. Hogy mit csináljak, azt még mindig nem tudom. De fölmerül ez, hogy ne árts másoknak. Ez tulajdonképpen nem is kevés. Nem kevés az, hogy ne árts másoknak. Az nem kevés. Ez egy ahogy mondom, nem tudom ti, hogy halljátok. Hát ez semmi, ez sztori, minek is erről beszélni. De nekem ez egy nagy történet. Ez egy igazi, nagy történet. És nem kell, hogy nektek az legyen. Felfelejtitek, már 10 percet nem is emlékeztek rá. Nekem ez egy nagy történet. És ragaszkodom hozzá. És azt mondom, hogy ha semmiről nem tudom azt, hogy igaz és helyes és jó, és hogy kérem én, úgy igazán, nem csak a fejemmel, úgy igazán ideben, zsigerileg, akkor visszatérek ehhez a számomra nagy történethez. Ez biztos, hogy úgy akarok élni, hogy ne ártsak másoknak. Ez egy nagy történet, és nekem nagy történet. Miért akartam ezt így mondani? Hogy gyakran találkozom azzal, hogy valaki elkezdi mondani az élettörténetét. Vagy mondja, hogy van a férjével, feleségével. Vagy látom, ahogy ott nyílt színen beszélgetnek egymással. És fél óra alatt hallok 3 nagy történetet. Olyasmit, amire én leülnék, és 5-ször olyan történet, mint amit most elmondtam. 5-ször akkora. És mennek tovább, és megy, és akkor miért? Hogy az az érzék, hogy ott megálljak, és azt mondtam, most valami nagyon nagy dolog történt. Most történt. Hát te nem látod, hogy most mi történt. És ezek tulajdonképpen kívülről ugyanolyan apróságnak tűnhetnek, mint most, amit én elmondtam magamról. A nagy történetek. És vannak hogy most így mondanám, szubjektív nagy történetek, mint ez, hogy hát ez semmi, nem történt semmi, csak én velem valami fontos, és őrzöm. És vannak mondjuk így nevezhetnénk, hogy úgy a külső szemlélő számára is nagy történetek. És tulajdonképpen ez jutott eszembe, hogy olvastam a könyvet, hogy nincs meg az érzékünk a nagy történetek iránt, és ha elvész a nagy történetek iránt, elkezdünk bolyongani. Nincs hova hazatérni. Az egész világ mindig csak útkereszteződés. És az jutott eszembe, hogy például hogy régi emberek, vagy most olyan, de hülye hangzik ez, hogy mondjuk, hogy most direkt mondom ezeket, hogy mondjuk egy keresztelőt tudtak egy nagy történetnek látni. Egy esküvőt tudtak nagy történetnek látni. Hogy olyasmit tudtak nagy történetnek látni, ami nem csak szubjektív értelemben lehet, vagy lehetett valakinek nagy, hanem valahogy hát az ünneplésben is, hogy hát ez egy nagy, hát ha valami nem nagy, hát ha valami nagy történet, ez biztos az, ugye, hogy ezzel most nem is kell annyit gondolkodni, hogy ez nagy története vagy nem. És akkor tudjátok, ahogy látom, mondjuk, hogy ez az érzékenység, hogy megy a keresztelő, és akkor, hát ért, az egy nagy dolog. Hát nekem nagy dolog, az biztos. Akkor is, hogyha vasárnap 4-et csinálok belőle. És akkor közben mi történik, hogy itt 3-an rohangáznak ott a fényképezőgéppel, 2-en a videókamerával, mindenki a gyerek cipőcskéjét bögyörgeti, meg integetnek, így meg tudok ettől őrülni. Hogy az egész esemény semmi más nem lesz, mint hogy most itt... És akkor utána, hogy eszünk egy nagyot, akkor utána... Hogy az érzékenység arra, hogy ez egy nagy történet. És itt ez a paradoxon, hogy amikor az van a fejünkben, hogy esküvőn 87 dolognak kell iszonyatosan precízen meglennie úgy, ahogy mi akarjuk, az a nagy történetek iránti érzéketlenség. Mert azt gondoljuk, hogy 87 dolognak pont úgy kell lennie, hogy mi azt kitaláltuk. Nem tudom, olyan kicsit olyan negatív vagyok ma. Vagy hogy úgy nagyon, de valószínűleg az érzésem valahogy egy ilyen fájdalom van bennem. Hogy látom azt, hogy az egész, hogy megint ez a... Elment. Hogy hát ott egy nagy történet, hogy most mentél el mellette. És fölkelsz mondjuk a következő nap, és azt mondja, most szeretem én a Brünnhildát, vagy nem szeretem, vagy most jó illatú a szája, vagy nem, vagy most... izzott a hónalja, vagy nem, vagy kócos, vagy nem, vagy most jó döntés volt, vagy nem is tudom. Fölhívom a barátnőmet, hogy te mit éreztél az esküvő utáni nap, mert én semmit nem érzek, hogy szerinted az ciki, akkor nem ő az igazi. Szóval az érzékenységünk a nagy történetek irány. Ha elvész, akkor az életünk... Nem, ez talán egy jó kifejezés, egy állandó útkereszteződés lesz. Mindig, sos. És ez főleg a nőknek nehéz. Igen. Mert ti tereptárgyak alapján tájékozódtak. Igen. Mert én ott állok az útkereszteződésben, azt mondom, hátam mögött van a Duna, én azt tudom jól. Azt is tudom, merre van észak. Képzeljétek el, sok férfiben ez az érzékenység még mindig megvan, evolúciós örökség. De ti nektek nem kellett fölhajtani a mamutot, aztán visszatalálni. Tehát ezért ti tereptárgyak alapján. Ugye? Tehát addig kell menni, hogy ott lesz az a rózsaszínház. A rózsaszínháznál kell jobbra fordulni, és hogyha a férfi azt mondja, hogy menj egy kilométert, az semmi. Tehát mi az, hogy egy kilométer? Ez egyszerűen értelmezhetetlen ebben a koordináta rendszerben, hogy egy kilométer. De azt mondom, hogy addig a jópofa cukrászdáig. Emlékszel, ahol egyszer bementünk, ott tettük azt a zserbót. Ó, hát akkor tudom. Jó van, akkor a zserbósig elmegyek. Na, és ott kell aztán átmenni a sineken. De te azt mondod, hogy ott van akkor az a vasúti rendszer. Tudod, ott 3 simpár van. 3 simpár, ez mi már? Na jó, gyerünk. Tehát meghallgatom az érzéseket, meghallom az érzéseket, hogy fölfedezem saját magamban, vagy a másikban a kis változásokat, az érzelmileg kis változásokat, amiknek azonban nagy jelentősége van. Fél van? Jól látom? Csak azért, mert közben az órám néha megáll. Fél? Pont? Tehát, hogy nem túlmentem már rajta? Nem. Jó, 2 perc. Jó. Hogy mutatom ezt nektek,
Csak ez ilyen villanás. Hogy csak közben innom kell, hogy most már azt a 2 percet minek iszok, nem? Azért, mert fontosnak tartom magamat, hogy valakivel van egy konfliktusod. Ajánlám mindegyikőtöknek, erről már egyszer beszéltem, azt mondja, hogy itt van a főnököd, nem bízz vele zöldágra vergődni, mert egy. De tartós kapcsolat. Használj 2 széket a változásra. Először mondj neki el minden túl a realitáson, érzéseket röviden, ne cenzúrázd magad, hogy mit gondolsz és mit érzel. De utána ülj át a másik székre, és most te vagy a főnök. És most ezt hallottad. És erre válaszoljál, cenzúra nélkül, öncenzúra nélkül, főleg érzéseket mondjál, gyorsan, nem gyorsan mondjad, ne eresz bőlére, ne magyarázkodj, ne érvelj, csak úgy toljad. Mi történik? Csináltok maximum 15 perc, de inkább 10. Csináltok 5-6 ilyen szerepcserét, 5-6 szerepcsere után nem lesz ugyanaz a viszonyotok ezzel az emberrel, mint mielőtt leültetek volna. Ezt szívesen írásba adom nektek. Nem lesz ugyanaz. Nem tud ugyanaz maradni a vele való viszony idebent. Odakint, hát még nem beszéltél velem, semmi nem történt, tehát ott nem történhetett változás idebent. Ahogyan te látod és megéled ezt a viszonyt. 6 ilyen, tik-tik-tik, 15 perc, nem ugyanolyan. De mi segít, hogy egyszer csak mondjuk itt a saját szerepemből, hogy mondom, hogy egyszer csak úgy hirtelen úgy egy érzés elfog engem, hogy most tulajdonképpen mit ordítok vele? Most miért is csinálom? És ez egy különbség. És itt ülök, és hallgatom, hogy itt éppen ordít velem valaki, úgyis én vagyok a főnök, és akkor először visszaválaszolok, és akkor utána hogy az van bennem, hogy de fáradt vagyok. De fáradt vagyok. Hát nem is tudom, mert a főnökként minden nap kapok valamiért. De iszonyat fárasztó ez. Hát nem tudom, megéri ez nekem? És akkor visszaülök, és azt mondom, te jó ég, hát sose gondoltam, hogy a főnököm fáradt. Hát, hogy hülye, azt gondoltam. De hogy fáradt lenne. És ez miért érdekes? Mert látjátok, nagyon apró változások történnek. Egy más gondolat, egy más érzés. Vagy itt, vagy ott. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van, mert ezeken keresztül zajlik a változás. De mi szeretnénk csodákat várni. És ezért ezeket az apró változásokat vagy föl sem fedezzük, vagy nem értékeljük. Hát egy beszélgetésben, mikor mind a ketten, és egyszer csak a feleség azt mondja, hogy te, hát sajnálom. És erre nekem mi a válaszom? Na, örülök, hogy beláttad, hogy te vagy a hibás. Végre! Hallottátok ezt? Tönkretettem az egészet. Vége! És ebben a pillanatban te azt mondod, ha úgy látszik, semmit nem lehet csinálni. Hát most csináltam egy gesztust. Nem vette észre ezt a gesztust? Hogy ezt ki tudtam mondani hány év perlekedés után, hogy nagyon sajnálom. Hely. Tehát a zárás, hogy ezért ebben a folyamatban érzelmi intelligencia, nem tudom, mit várjuk a Mount Everestet, hogy megjelenjen, a megvilágosodás, hanem apró érzések. Egy különböző gondolat, egy más érzés. És ezekből fejlődik ki egy változás. Különben 50 évig ugyanúgy toljuk. Hát, ha csak valami csoda nem jössz. Nem jön, nem lesz. Jól van. Nagyon köszönöm a figyelmet.